Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, az ő szabadításáért. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked ezért a mai estéért, az ige hallgatás lehetőségéért. Olyan nehéz ebből a világ zajából bejönni egy ilyen alkalomra, elcsendesedni, megnyugtatni talán az aklatott szívünket, gondolatainkat. Olyan nehéz ezeket a gondolatokat rendezni, ráhangolódni a te drága szavadra, hiszen ez a mai világ ontja az információt. Ez a mai világ olyan zaklatott, olyan hektikus életet élünk mindannyian. De olyan jó, hogy ebben a hektikus életben is vannak drága testvérek, akik vágyakoznak a te jelenlétedbe lenni. Vágyakoznak a te szavad után, ahogy a szarvas kívánkozik a vízhez, amikor szomjúhozik. Olyan jó tudni azt, hogy vannak itt ebben a drága gyülekezetben ilyen szomjazó lelkek, akik a te szavad után kívánkoznak. És Urunk, add, hogy megbecsüljük ezt a lehetőséget, és megbecsüljük azt, hogy te szólsz hozzánk. Mert hisszük, hogy itt nem emberi okoskodások, emberi bölcselkedések hangoznak el, hanem a te drága, életet teremtő szavad. Így kérünk, Urunk, hogy hassa mi szívünkre, életünkre, gondolkodásunkra. Add, Urunk, hogy erővel, hatalommal szóljon a te szavad, és add, Urunk, hogy valóban hasson ránk az ige, hogy igazán becsben tarthassuk a te szavadat, és megbecsüljük azt, hogy te megáldasz és megszentelsz bennünket a te jelenléteddel. Így kérünk, Urunk, hogy most elcsendesedve, te középen megállva, mi köréd gyűlve, hallgathassuk mindazt, amit elkészítettél erre a mai estére. Kérünk, hogy szólj hozzánk, azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te ott vagy. Így szeretnénk most ebbe az ígéretedbe kapaszkodni, és vágyni arra, hogy szólj, mert hallja a te szolgád. Amen. Hallgassa meg a drága test gyülekezet azt az igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, amely útmutatónkban is ki van jelölve mára, Ézsaiás próféta könyvének 58. fejezetében. Az első verstől olvasom Isten igéjét. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen a ti böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Az egyházi esztendőnk lezárásával és egy új egyházi esztendőnek a kezdésével itt állunk, és ha lehet így fogalmazni, toporgunk a küszöbön. És vallom az, drága testvérek, hogy az egyházi ünnepeink azok nagyon-nagyon szoros viszonyban vannak egymással, nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Így hiszem és vallom, hogy az adventi időszak, a várakozási időszak, az nagyon erősen és szorosan kapcsolatban áll a böjti időszakkal, a karácsonyi időszak, Jézusnak a születésének a története, az nagyon szoros kapcsolatban áll a húsvéti eseményekkel, nagypéntekkel és feltámadás ünnepével. Mert hiszem az, drága testvérek, hogy Jézus Krisztusnak a születésének a körülményeit, azt igazából a húsvétban történtekkel tudom igazán hova tenni és megérteni. Mert hogyha egyiket említem a másik nélkül, akkor az levegőben lóg. Nem érti az ember az egyik és a másik összefüggését. És így hiszem és vallom azt, hogy itt az adventi időszakban Jézus születésére készülve, Jézus második visszajövetelére készülve, az ember kell, hogy arra az időpontra is tekintsen, hogy mi volt Jézus jövetelének a célja. Mert ez az, ami igazán fontos, és ebből a két aspektusból tudom helyre tenni az egyházi ünnepeinket. Én három gondolatot hoztam erre a mai estére a drága testvéreknek, éppen azért, hogy megértsük, hogy mi volt Jézus jövetelének, ennek a földre jövetelének a célja, és egy kicsit odaállítani, melléállítani, párhuzamba állítani a húsvéti eseményekkel. Három gondolatot fogalmaztam meg, és erről a három dologról szeretnék a testvéreknek beszélni, arról, és hogyha az egész igehirdetésből esetleg nem tudtunk semmit se megjegyezni, mert, ahogy szokták mondani, a lelkész hat napon át láthatatlan, a hetedik nap érthetetlen. Ha esetleg olyan érthetetlenül prédikáltam, akkor bocsánatot kérek, de bízom abban, hogy legalább ezt a három gondolatot haza tudjuk magunkkal vinni. Ez a három szó pedig így hangzik, hogy megment, felment és átment. Mindjárt azt kell mondanom, hogy a ment szó az nem a lépésnek a múlt ideje, a menninek a múlt ideje, hanem a ment szó, ami az angolban ugye a safe, az angolban is olyan szépen fejezik ide a magyarban is, hogy valamitől megment. És itt az ige kötőket egy kicsit azzal játszva, az ige kötőket oda helyezve ezeli a szó elé, érthetjük azt, hogy ő megment, ő felment és átment. De föltehetjük a kérdést, hogy ő miből akar megmenteni. Föltehetjük a kérdést, hogy ő miből akar felmenteni. És föltehetjük a kérdést, hogy mibe akar átmenteni. Hadd mondjam el, drága testvérek, hogy az első szót vizsgálva, a megment szó, talán lehet, hogy sokaknak már a könyökén jön ki. Emlékszem, amikor egyszer egy idős bácsihoz elmentem úrvacsorát vinni, és a fiával úgy beszédbe elegyedtem. Mondtam neki, bátorítottam, hogy jöjjön gyülekezetbe, hogy hallgassa az igét, jöjjön közösségbe, ragadja meg ezeket a lehetőségeket. És akkor ez az ember azt mondta, hogy ő azért nem jár gyülekezetbe, mert az egyház mindig a bűnről beszél. És ez a mondat, ez az idézőjelbe kritika a tekintetbe kijózanított, hogy akkor jó helyen vagyunk. Mert erről kell beszélni. Néhány nappal ezelőtt egy esperesi értekezleten vettem részt, és folyamatosan tulajdonképpen minden ilyen tanácskozáson előjön az a kérdés és az a probléma, hogy az evangélikus egyház évről évre vagy népszámlálásról népszámlálásra fogy. Aztán különböző diagramokat vetítenek ki, aztán különböző statisztikákat mutatnak, és most a legutóbbi esperesi értekezleten hosszan beszélgettünk, vitatkoztunk azon, mert sokan úgy gondolják, hogy az egyházunknak a struktúráját meg kell változtatni, és ez fogja az újulást adni. És még a lelkész kollégák Facebookon is ott vitatkoztak, éppen mögöttünk van egy kétnapos zsinati ülés, és azon vitatkoztak, hogy csökkenteni kell az esperesség számát, csökkenteni kell a püspököknek a számát, össze kell vonni az egyházmegyéket, és ez a struktúra váltás fog majd oda vezetni, hogy megújul az egyház, és mennyire fontos, hogy 2017-re szépen fölvezessük ezt a változtatást, és majd 2017-ben valóban átélhetjük ebben az egyházban, hogy újulás lesz. És hát ott voltak a püspökök, ott volt az országos iroda igazgató, és ne értsék félre, nem azért, mert hogy most én vagyok valaki, de hogy senki nem vagyok. De őszintén el kellett mondani azt, hogy a struktúra váltás az nem fog vezetni újuláshoz. És azt a példát helyezte Isten a szívemre, hogy elmondjam, hogy akkor, amikor Saul, Dávid és Salamon voltak egymás után a királyok, és akkor, amikor a nép királyt kívánt, amikor Istenek megmondta, hogy ők szeretnének királyt maguknak, Isten le akarta őket beszélni, de a nép ragaszkodott hozzá, tulajdonképpen egy struktúra váltás történt, akkor abból nem lett újulás. Vagy amikor Salamon halála után az ország ketté oszlott, két királya lett, Roboám és Jeroboám, struktúra váltás, és nem lett újulás a nép életében. És el kellett mondani nagyon nagy szeretettel, hogy az újulást nem a struktúra váltás fogja munkálni, hanem az újulást az, ami például le van ide írva, ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Hogy végre el kellene kezdenünk imádkozni ébresztő igehirdetőkért, végre el kellene kezdenünk imádkozni bűnlátásért, végre el kellene kezdenünk imádkozni azért, hogy egyházunk többet legyen térden állva, mint a sarkán állva, el kellene kezdenünk imádkozni egyházunkért, népünkért, társadalmunkért, ha kell böjtölni, ha kell imaközösségeket szervezni, azt látom, hogy összejövünk mi vezetők, és szégyellünk imádkozni. És És őszintén, de szeretettel arról kellett beszélni, hogy az újulást egyedül a bűnbánat fogja munkálni. Amikor emberek döntenek, hitre jutnak, megtérnek, amikor a bűnöket elkezdik letenni. És arról beszélni, és nem szégyelni azt, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy a bűneinkből megmentsen. És annyi mindenről esik szó, annyi mindenről beszélünk, bocsánat a kifejezésért, annyi mindenről papolunk, csak ami igazán lényeges, hogy Jézus azért jött, hogy megmentsen a bűneinkből. És akkor sokszor azt látja az ember, azt tapasztalja, hogy a bűnökkel kérkednek emberek. Olyan szomorú volt nem olyan régen valakinek a szájából hallani, lelkipásztorként ő elvált, erényt kovács volt a bűnéből, a válásából, és arról beszélt, hogy amikor kimerte mondani, hogy elválunk, akkor ébredés indult meg a gyülekezetben. Hát az olyan ébredés is, de akkor mi nem ugyanazt a dolgot értjük az ébredés alatt, amit ő ért az alatt. Milyen szomorú, amikor valaki erényt kovácsol a bűneiből. És arról kell beszélni, drága testvérek, hogy Jézus azért jött, hogy a bűneinkből megmentsen, és ezt lehet, hogy már évek vagy évtizedek óta hívő emberek vagyunk, mindig ide kell visszamennünk. Mindig ide kell. Hogy ez az áldozat az nem hiába való volt, hanem ennek az áldozatnak, ennek a csodálatos, drága áldozatnak köszönhetem az életemet. És hogy újra és újra erről kell beszélni. És hogyha fogyás van az egyházban, akkor talán azért van, mert nem merünk Jézusról igazán beszélni. Csak gondoljunk bele egyetlen egy példát, hadd mondjak, néhány hónappal ezelőtt Zoli bácsival lehettünk éppen fönt Budapesten egy egyeztetésen. Csak gondoljunk bele, hogy a hittankönyvünkben benne van, hogy Jézus nem járt a vizen, be volt fagyva a víz. Azért ment úgy. És ilyenről beszélnek. Vagy olyanról beszélnek, emlékszem, amikor teológiára jelentkeztem és jártam, akkor az Ószövetség professzorom így kezdte, hogy hát az a vörös-tengeri kettéválasztás azért azt nem úgy kell érteni, mert egy ilyen lápos, mocsaras területen mentek át, és nem volt a vörös-tenger kettéválasztása. Értitek, drága testvérek, amikor nem merjük fölvállalni azt, hogy az ige az szent és sérthetetlen. És akkor elkezdünk magyarázkodni. Meg elkezdjük a Bibliát kritizálni. Olyan csodálatos, amit Gáncs Aladár bácsi mondott, hogy a Biblia kritikát csak addig tudja elfogadni, ameddig a Biblia kritizál engem. És milyen jó lenne újra alázatos szívvel térdet hajtani, és meglátni, hogy Uram, Te megmentettél, Te ezért jöttél. Te azt mondtad, hogy nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt akarod, hogy éljen. Azt akarod, hogy megtérjen. Azt akarod, hogy rendezze az életét. Hogy Jézus Krisztusnak az egész jövetele, jövetelének a célja egészen Adventől Húsvétig az volt, hogy megmentse a bűnös embert. És akkor ehelyett a bűnt szeretnénk úgy elkenegetni, meg úgy szőnyeg alá söpörni, meg úgy szeretnénk mismásolni, hogy ezt nem kell azt úgy érteni. Milyen szomorú, drága testvérek, amikor a bűnt nem vesszük komolyan. És tudjátok, drága testvérek, ott, ahol nem veszik komolyan a bűnt, ott nem fogják komolyan venni Jézus halálát sem. És ezt vegyétek nagyon komolyan. Ott, ahol nem veszik komolyan a bűnt, ott nem fogják értékelni azt, hogy Jézus ezekből a bűnökből akar megtisztítani, megszabadítani, és új életet adni. És ebből akar ő megmenteni, ebből akar ő kimenteni. Hát hogy lehet Jézus haláláról úgy beszélni, hogy közben tagadjuk a bűnt? És akkor elkezdünk ilyen russzói gondolatokat magunkénak vallani, aki szegény azt mondta, hogy hát, hogy nincsen eredendő bűn, hogy tulajdonképpen a társadalom teszi olyanná az embert, amilyen. Hát a saját gyermekeimmel látom. Tehát én soha nem tanítottam, hadd mondjam el ezt a történetet, ez egy kis kedves történet, de annyira alátámasztja, hogy a bűn az egy olyan valóságos dolog. Hogy olyan valóságosan, ahogy jelen van az én életemben felnőttként, úgy jelen van a gyermekek, a picin gyermekek életében is. Amikor kislányom, Anna lányom másfél éves lehetett, és megszületett második gyermekünk, Lili, és hazahoztuk a feleségemmel Lili gyermekünket, és a feleségem magához emelte, magához vette, mert szerette volna megetetni, akkor Anna lányom odament, és egy hatalmasat a lábába harapott. És higgyétek el, drága testvérek, hogy Anna lányunkat nem irattuk be harabdáló tanfolyamra, a feleségemmel, higgyétek el, sosem harabdáltuk egymást, nem tanítottuk a gyermekeinket ilyen dolgokra. De hogy a bűn ennyire valóságosan jelen van, az ez a történet, és ezek a példák, és talán mindannyian tudnánk ilyen példákat sorolni, akár a magunk életéből, akár a környezetünk életéből, hogy ezek mennyire valóságosan ott vannak. És ezért kell beszélni újra és újra erről, mert Jézus ezért jött, hogy ő meg akar menteni. Egy másik szó, ami szintén fontos, a felment. Mert Jézus nem csak azért jött, hogy megmentsen bennünket a bűneinkből, hanem azért is jött, hogy ő felmentsen az ítélet alól. Egy történetet hadd meséljek el, ami egy megtörtént eset Amerikában néhány évtizeddel ezelőtt, és nagyon megrendítő, és rámutat arra, hogy Jézusnak a váltság halál az mit jelent a mai világban. Egy iker testvér pár, és elnézést kérek, hogyha esetleg valaki már hallotta tőlem, de ez egy nagyon-nagyon, számomra nagyon-nagyon sokat jelentő történet. Egy iker testvér párról szól, ezt a történetet egyébként filmre is dolgozták, meg is filmesítették. Egy iker testvér párról szól. Az egyik fiú az egy kiegyensúlyozott életet élt, rendezhette az életét Jézus Krisztussal, szolgai lelkület volt benne, járt gyülekezetbe, olvasta az igét, imádkozó lelkületű volt, és olyan tényleg rendezett volt az élete. És az ő iker testvérének az élete viszont egy vakvágányra került, egy ilyen belekeveredett egy ilyen bűnbandába, és eléggé züllött életet élt. És egyszer az egyik napon belekeveredtek egy ilyen rablógyilkosságba, és ezt a gyilkosságot pont ez a fiú követte el. És jött a rendőrség, ott voltak ők a tett színhelyén, megérkezik a rendőrség, ők próbálnak elmenekülni a színhelyről. Ennek a fiúnak tiszta véres a ruhája, az inge, menekül, esze veszettem, próbál haza menekülni, a rendőrség a nyomában van. Ez a fiú hazaér, és pont otthon volt a másik testvére, és látta ez a fiú, hogy nagyon nagy baj van. Látta a vértől ázott ingjét, a ruháját, és látta, hogy nagyon nagy a baj. Aztán annyit mondott, hogy figyelj, cseréljünk ruhát, én átveszem ezt a véres inget, te vedd föl az enyémet, menekülj el, majd én mindent elrendezek. A rendőrség megérkezett, nagy erőkkel bevonult a lakásba, és látta, hogy ott van ez az ember, véres ruhával, azonnal elfogták. És mivel egyértelműek voltak a bizonyítékok, egyértelműek voltak azok a jelek, ezért gyorsított eljárásban meg is tudták hozni az ítéletet. És nálunk Magyarországon is így van ez a törvényeinkkel, hogy előre megfontolt szándék az súlyosbító körülményt jelent, és előre megfontolt szándékkal történt ez a gyilkosság, különös kegyetlenséggel, ezért az ítélet nem volt más, mint halál. A másik fiú elmenekült egy másik államba, ott bujdosott, ez a fiú pedig ott várta a halál soron az utolsó pillanatot. Aztán teltek a hetek, a hónapok, és eljött az a nap, eljött a kivégzés pillanata, és meg is történt. Aztán megint elteltek hónapok, és ezt a fiút, aki elkövette, de elmenekült, ezt a fiút annyira bántotta a lelkiismeret, annyira bántotta mindaz, ami történt, és hogy a testvére hogyan rendezte ezt el, elhatározta, hogy hazamegy, megkeresi azt a bírót, aki ezt az ítéletet hozta, és föladja magát. És így is történt, visszament az államokba, megkereste a bírót, és azt mondta a bírónak, hogy bíró úr, abban az esetben, amiben ön hozott egy ítéletet, az ikertestvéremen hajtották végre, pedig én voltam az, aki elkövettem. És a bíró úr annyit mondott, fiam, ezért a bűnért már valaki szenvedett, menj el és élj ennek a tudatában. És tudjátok, drága testvérek, amikor az a szó hangzik el, hogy felment, akkor tulajdonképpen itt az történt, hogy az atya és közéd odaállt Jézus. Ma, amikor az igazság szolgáltatástól azt várjuk, hogy aki elkövette a bűnt, az bűnhődjön, és úgy gondolom, hogy jogos ez az elvárás, akkor Isten azt mondta, hogy én ezt felülírom, és Isten ezt az ítéletet nem az emberen akarta és akarja végrehajtani, hanem az ő egyszülött fián. Mert tudjátok, drága testvérek, Isten igazságos Isten, és ugye mögöttünk van már ítélet vasárnapja. Isten igazságos Isten is, és Isten az ítéletet végre fogja hajtani. Ezt vegyük nagyon komolyan, hogy ne játszunk az ítélő Istennel. Vegyük komolyan, hogy Isten az ítéletet végre fogja hajtani. A kérdés az, hogy kin. Hogy engeded azt, hogy azt az ítéletet, amit rajtad kellene, hogy végrehajtson, azt az ítéletet hajtsa végre Jézuson. Vagy te azt mondod, hogy mit törődök én ezzel, de tudd meg, hogy azt az ítéletet, azt rajtad fogja végrehajtani. Mert végre fogja hajtani, a kérdés az, hogy kin. Te engeded-e, hogy Jézuson, akin végrehajtotta, odaálljon az atya és közéd, vagy pedig azt mondod, hogy mit érdekel ez engem. Mert tudod, az atya föl szeretne menteni. És éppen Jézus Krisztus az a személy, aki által te fel lehetsz mentve. És ezért kell arról beszélni, hogy miből akar felmenteni? Hát ebből az ítéletből, ez alól az ítélet alól szeretne fölmenteni. És higgyétek el, hogy nincs annál csodálatosabb dolog, amikor az atya másképpen látja az övéit. Nincs annál csodálatosabb dolog. Egy példát hadd mondjak el, és nekem ez a példa segített abban, hogy megértsem, hogy az atya hogy lát engem. És elnézést, hogy ilyen nagyon modern képet hozok, de talán, hogyha elmondom, elmesélem, akkor fogjuk tudni érteni, hogy miről is van szó. Bocsánat, hogyha esetleg valaki ezt már hallotta tőlem. Az, hogy az atya hogy lát engem, azt azon a példán keresztül értettem meg, nem tudom, hogy vannak-e, akik ismerik a háromdimenziós televíziót. Ugye, most már annyira fejlődik ez a technika, hogy most már ilyen háromdimenziós televíziók vannak, és csak nagyon röviden, ez azt jelenti, a háromdimenziós film, vagy a kép, azt jelenti, hogy amikor egy filmet fölvesznek, amikor forgatnak és fölvesznek, akkor két kamerával veszik ezt föl, teljesen ugyanúgy mozog ez a két kamera, illetve a két lencse, az a különbség, hogy egy picit el van tolva ez a két lencse egymástól. Tehát nincs egymással síkban, hanem egy picit el van tolva. Igen ám, de ez azt eredményezi, hogy ha a tévén saját szemünkkel nézzük ezt, akkor a tévén egy torz képet látunk. Tehát eltorzul a kép. Mert ugye el van tolva a képnek a síkja egymástól. És egy eszközre van szükségünk ahhoz, hogy ez a kép kitisztuljon. Egy szemüveget, egy ilyen háromdimenziós szemüveget föl kell vennünk, és akkor kitisztul ez a kép. És ez a kép segített nekem abban, hogy megérthessem, hogy az Atya hogy lát engem. És higgyétek el, drága testvérek, hogy a bűn így tud eltorzítani bennünket. Hogy Isten bennünket így lát, ilyen torzan. Hát nézzétek meg, hogy milyen világot élünk ma, hogy milyen ez a világ. Hogy ki tudnak vetközni magukból emberek. Hogy milyen, bocsánat a kifejezésért, de hogy a bűn milyen aberráltá tudja tenni az embert. Éppen a napokban talán, akik néztek híreket, napokban volt hírben, 100 falon battán történt egy különös kegyetlenségű gyilkosság, és hogy milyen aberrált az ember, volt az az ember, hogy megölte ugye az áldozatát, és a fiát arra kényszerítette, hogy együtt üljenek, és együtt ott töltsenek egy éjszakát, és nézzék. Hogy vérbe fagyva, hogy fekszik ott az édesanyja, meg az édesapa. Hogy a bűn ennyire el tud torzítani bennünket. Hogy ilyen dolgokra képes az ember. És drága testvérek, higgyétek el, hogy az a mondat, hogy meg tudnálak folytani egy kanálnyi vízbe, ha meg tudnánk folytani egy kanálnyi vízbe az ember, tényleg megtennénk. Nagyon sokan megtennék. Nem véletlenül születtek ezek a szólásmondások. És hogy az Atya így lát bennünket, ilyen szőröstül, bőröstül, ilyen mezítelenül, és ezt látja, hogy a bűn ilyenné tesz bennünket. És hogy én is végig gondolom, hogy hitre jutásom előtt milyen bűnöket követtem el, hogy mennyire szégyellem magam. De olyan hálás vagyok azért, hogy amikor ő megszólított, amikor az igéjével ő megszólított, akkor én kérhettem az Atyát, hogy Atyám, add, hogy a te fiad odaálljon közéd és közém. És tudjátok, drága testvérek, ez az a háromdimenziós szemüveg. Amikor az ember fölveszi, és látja, hogy ez a torz kép a televízióban kitisztul. És így tisztul az ember, és így látja az Atya, az embert, téged és engem, így lát Jézus Krisztuson keresztül tisztának. De ehhez Jézusra van szükség. Jézusra van szükség. Arra, hogy ő felmentsen az alól, az ítélet alól, amely egyébként várna reánk, hogy olvashatjuk az igében, hogy mindannyiunknak leplezetlenül meg kell állni az Isten ítélőszék előtt. Nincs kivétel, mert nincs különbség. És mindannyiunknak oda kell állni. És János evangéliumában azt olvashatjuk, hogy átmehet a halálból az életbe, hogy ott már nem lesz ítélet azokon, akik engedték, hogy az Atya és ő közé odálljon Jézus. Milyen csodálatos dolog, drága testvérek, hogy Isten azt mondja, hogy én meg nem történté szeretném tenni. Az ember szíve összeszorul. Hogy drága testvérek, mennyi dolog van mögöttünk, talán mennyi vargabetű, mennyi bűn, amibe belementünk, és szeretnénk meg nem történté tenni, és nem tudjuk, nem tudjuk. És jön az Atya, és azt mondja, hogy én meg nem történté tudom tenni. Hogy én a hátam mögé vetem, hogy én a tenger mélyére vetem, hogy én arról soha többé meg nem emlékezem. És amikor arról beszélünk, hogy Jézus meg akar menteni, hogy Jézus fel akar menteni, akkor gondoljunk mindig arra, hogy ő ezért jött. Hogy az adventi és a húsvéti vagy bőti időszak célja, értelme az ez. És a harmadik szó, átment. Mert azt olvashatjuk a római levélben, ott a harmadik fejezetben, ez tetszik, nem tetszik, a bűn zsoldja a halál. Hogy én nem érdemlek semmi mást. Nem érdemlek semmi mást. Én egyedül azt érdemlem, amikor ebbe a világba beleszülettem, én tulajdonképpen ki kell, hogy mondjuk én a halálba születek bele. Én abba születek bele, hogy rajtam egy olyan ítélet van, amit Luther is fölismert, hogy elveszett és megítélt ember vagyok. Hogy egy kárhozatot érdemlő ember vagyok. Valaki egyszer azt mondta, hogy lehet, hogy rossz ember vagyok ebben az életben, de Isten majd be fog számítani jó néhány dolgot. Hát hadd mondjam, hogy ez nem igaz. Isten nem nézi az érdemeinket. Isten egyetlen egy dolgot néz, hogy mi mit érdemlünk. És ő ahhoz tartja magát. És mivel elveszett és megítélt ember vagyok, ezért, mivel a halálba születek bele, ezért a halálba fogok belehalni. De, és ez a de, ez egy nagyon fontos és nagyon hangsúlyos. Jézus azért jött, hogy átmentsen a halálból az életbe. Ahogy a János evangéliumában is olvashatjuk. Hogy ő azért jött, hogy ne azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg. Ahogy Luther Márton is egy imádságában, amikor ott a kolostorban a cella társa ott vívódott, egy csodálatos imádságot fogalmazott meg, és ebben az imádságban azt mondta, hogy drága Jézusom, te olyanná lettél, amilyen nem voltam. Engem olyanná tettél, amilyen nem voltam. Hogy akkor, amikor arról beszélünk, hogy Jézus átment, akkor ebből a bűn állapotából, ebből a bűnös állapotból ment át a kegyelem állapotába. És ezért nem mindegy, drága testvérek, hogy hogyan éljük az életünket. Hogyan? A bűn állapotában, vagy engedjük, hogy ő átmentsen a kegyelem állapotába. Hogy te Istennek melyik arcát látod? Annyira a szívemre helyeződött az elmúlt időszakban, éppen az ítélet vasárnapján értette meg velem ezt Isten egy prédikáció közben, amikor föl kell, hogy meg kell, hogy mutatkozzon, fel kell, hogy ragyogjon, most idézőjelben mondom, fel kell, hogy ragyogjon az ítélő Isten arca. Fel kell. De szomorú az, ha valaki csak az ítélő Isten arcát látja. És a kérdés az, hogy te látod a kegyelem arcát? Látod azt, hogy ebből az ítéletből ő át akar menteni az életbe? Mert tudjátok, Isten egy olyan helyet készített számunkra, és ezért fontos ez a kérdés, hogy mibe akar átmenteni? Hát Isten egy olyan helyet készített, az ember szíve összeszorul, amikor azt olvasom az igében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, el se képzelt, azt adja Isten az őt szeretőknek. Hogy gondolja a legcsodálatosabbra, és akkor hadd adjak egy ilyen feladatot most a mai Isten tiszteleten, nehogy véletlen még elaludjunk, várjunk már nem sokára befejezem. Gondoljunk valami nagyon szépre, valami csodálatosra, valami tökéletesre. És akkor idézőjelben mondom, hadd romboljam le ezt benned, mert azt mondja az Isten, hogy olyat készítek, amit te el se tudsz képzelni. És olyan csodálatos, hogy Isten megengedte Jánosnak például, és Jánoson keresztül megengedte nekünk, hogy egy nagyon pici morzsáját láthassuk, beleláthassunk abba, hogy mi vár reánk. Hogy ez ahogy, hogy Jézus átment bennünket a halálból az életbe, hogy, hogy mit jelent ez az élet szó. És amikor azt olvashatjuk a Jelenések könyvében, hogy ott nem lesz fájdalom, ott nem lesz sírás, ott nem lesznek betegségek, ott nem lesz jajkiáltás, ott nem lesz gyász, ott nem lesz halál, ott nem lesznek szenvedések. Amikor betekintést nyerünk ezeken a szavakon keresztül abba az életbe, ahová ő át akar menteni, és amely már itt elkezdődik, hiszen azt olvashatjuk a János evangéliumában, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és az az örök élet, ez már itt most elkezdődik, és már megtapasztalhatod az örökké valóságnak a morzsáit. A morzsáit. És azt mondja Jézus ott a 14. fejezetben, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Mert az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek? És értitek, drága testvérek, a bűn állapotából, amibe beleszületünk, hogy a Római Levél 3. fejezetében azt olvasjuk, hogy nincs különbség, nincs különbség. És ebből az állapotból át akar menteni az örökké valóságba. Át akar menteni arra a helyre, ahol nem lesznek azok a dolgok, amelyeket itt megtapasztalunk a saját bőrünkön. Hát drága testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy nem akarunk olyan életet élni, nem akarunk olyan világban élni, ahol nincsen szenvedés, ahol nincsenek könnyek, ahol nincsen éhezés, ahol nincsen szomorúság, ahol nincsenek válások, és lehetne sorolni. Hányszor el szoktam mondani, amikor az ember esket, hát hogy szeretik egymást azok a drága fiatalok? És gondoljatok bele, hogy ezek a drága fiatalok néhány év múlva miket mondanak egymásról. Hogy kitapossák a másikból még azt is, ami nem illeti őket. És nem akarunk ilyenektől mentesen élni ebben a világban. Dehogy is nem. Hát ezt akarjuk megteremteni magunk körülött. És nem sikerül, és nem fog sikerülni, hadd mondjam el. Még a hívő életben sem sikerül szenvedésmentesen élni. Nem sikerül. De azt mondja Jézus, hogy ő elmegy helyet készíteni. És drága testvérek, ezért fontos ez a kérdés, hogy mibe akar ő átmenteni? Hát az életbe. De nem a bioszba, nem a biológiai életbe, hanem az örök életbe, az örökké valóságba. Arra az elkészített helyre, a mennyországba, ahol majd ott szírről szírre látjuk őt. Drága testvérek, kedves gyülekezet, így érthetjük meg az összefüggéseit az egyházi ünnepeknek. Láthatjuk Jézus jövetelének a célját, a várakozásban, és ez a cél ott a Golgotai kereszten, ott nagypénteken. És nem tudok elmenni amellett, ma a világban mindenhol a fekete péntekről beszélnek. Ez a Black Friday. Hát hadd mondjam, hogy a hívők számára, és ez a világ számára lett egy ilyen fekete péntek. De ott nem akciósan, meg olcsóbban, hanem ingyen. Mert tudjátok, a kegyelem az nem akciós, azt nem akciózzák le. Tudjátok, a kegyelmet azt nem árusítják csak úgy ki, hanem a kegyelmet ingyen adja az Úr. Miért? Mert ő meg akar menteni, ő fel akar menteni, és át akar menteni Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Drága édesatyánk, hálásak vagyunk a te drága fiadért, azért, hogy elküldted őt közénk. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy Jézus Krisztusban van menetelünk te hozzád, és csak is ő általa. És hálásak vagyunk, drága Úr Jézus, azért, hogy te mindezt vállaltad önként, hogy te engedelmességben jártál, hogy te engedelmeskedtél az atyának egészen a halálig, a kereszt halálig, mert azért jöttél, hogy az embert megmentsd, megmentsd a bűnből, felmentsd, felmentsd az ítélet alól, és átmentsd, átmentsd a halálból az életbe. Köszönjük, Úr Jézus, hogy többre értékelted az életemet, életünket a magadénál. És köszönjük, hogy a te drága kereszt halálod által értékelődött föl igazán az én gyarló, bűnös életem. És köszönöm, hogy erre a gyarló, bűnös életemre neked szükséged van, mert te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Amen. Kedves testvérek, kicsit furcsa a helyzet, mert az ember lelki dolgokról beszélt, és én kértem lelkész urat Andrást, hogy most már túl vagyunk az Egyház megyében a ciklus felén, és elhatároztuk elnök társammal, aki sajnos most nem tud itt lenni más elfoglaltsága miatt, de elhatároztuk, hogy szeretnénk az egyházmegye gyülekezeteit végig látogatni, és szeretnénk a presbiterekkel találkozni, hogy beszámoljunk arról, hogy az elmúlt években mit igyekeztünk megtenni, és szeretnénk, hogyha a gyülekezetek, a presbiterek kritikát gyakorolnának felénk, és úgy gondoljuk, hogy ezekből a kritikákból tanulva és épülve, hogyha valamit másképpen lát a gyülekezet, vagy másképpen látnak a presbiterek, akkor azon megpróbáljunk változtatni. És így a gyülekezetek presbitériumait végig látogattuk, és az Emmaus gyülekezetre került így sor, ez az utolsó gyülekezet, nem azért, mert az utolsó sorban áll, hanem nehéz volt összehozni az időpontokat. És aztán lelkész úr András azt mondta, hogy hát mi lenne, ha nem csak a presbitériumot tájékoztatnánk, hanem hát a gyülekezetet is. És én úgy voltam vele, hogy rendben, csak nem akarom a gyülekezetet untatni ilyen dolgokkal, de ha már lelkész úr ezt mondta, akkor megpróbálok nagyon-nagyon röviden, elvileg 6 percen van még, de megpróbálom tartani, egy lelkész betegség, hogy sokat beszélünk, de megpróbálom tartani ezt. De szeretnék röviden beszámolni arról, hogy mi is történt az elmúlt 3,5-4 évben. Bevallom őszintén, és nyilván az ember nem akar a múlt dolgaiból előhozni kényesebb kérdéseket, de voltak ilyenek, és emellett nyilván nem mehetünk el. Tehát voltak olyan dolgok, amelyeket rendbe kellett tenni, tisztába kellett tenni, mert voltak olyan rendezetlen dolgok, olyan kaotikus dolgok, amelyeket össze kellett fésülni mindenféleképpen. És akkor 2012-ben, amikor bizalmat kaphattunk, akkor azt gondoltuk, és igyekszünk ehhez tartani magunkat, hogy egy szemléletváltásra van szükség az egyház megyében, mégpedig arra a fajta szemléletváltásra, hogy nem a gyülekezetek vannak az egyház megyéért, hanem az egyház megye van a gyülekezetekért. És ez egy nagyon fontos dolog. És ennek a mesdjéjén igyekeztünk menni, és igyekeztünk döntéseket hozni, hogy érezhessék a gyülekezetek, és érezhessék a gyülekezeti tagok, hogy mi szeretnénk őket kiszolgálni minden tekintetben, adminisztráció tekintetében, esetleg gyülekezeti dolgok tekintetében, esetleg programok tekintetében. Hogy érezzék a gyülekezetek és érezzék a presbiterek, hogy nem szeretnénk elszakadni a gyülekezetektől, hanem szeretnénk igazán ott élni velük. És ha vannak problémák, akkor azt együtt megoldani. És amikor megtörtént ez a szemléletváltás, akkor olyan dolgokat örököltünk, amelyeket azt mondtuk, hogy nem mehetünk el mellettük úgy, hogy ne rendeznénk. Ilyen volt az egyik, és hát elnézést kérek, de ez nekem föl van írva, és minden presbitériumhoz így mentem. Ilyen volt egy ilyen kényes helyzet, aminek bevallom őszintén, hogy tehát egy ilyen bicska nyitogató helyzet volt, hogy a nyírszülősi gyülekezet, ugye akkor, éppen akkor rendeződött a jogi helyzete a nyírszülősi gyülekezetnek, és került ide Emmaushoz. Értetlenül álltam azelőtt a dolog előtt, hogy az egyházmegye költségvetését, az egyházmegye büdzséjét növeli az, hogy a nyírszülősi gyülekezetnek van egy bérleménye. És nem értettük ezt a dolgot, hogy ez miért nálunk landol. Ez landoljon ott, ahová tartozik, a nyírszülősi gyülekezetnél. És akkor le tudtunk ülni a két lelkész úrral, és a presbitériummal ezt megtárgyalva meghoztuk azt a döntést, hogy ez ne hozzánk jöjjön, hanem azonnali hatállyal szüntessük meg ezt, és menjen oda, ahol igazán szükség van rá a gyülekezethez. Aztán ilyen másik dolog volt az egyházmegyei járulék. Bevallom őszintén, hogy az egy nagyon nehéz időszak volt számomra, számunkra, hiszen alapvetően egy egyházmegyében, egy gyülekezetben pénzről beszélni mindig nehéz. Van kényes dolog, olyan kényes kérdés, de föl kellett azt vállalnom, és megpróbáltam az elnöktársammal ebben az oroszlán részt fölvállalni, hogy gazdasági vezetőkkel leüljünk és egyeztessünk, mert úgy gondolom, és nyilván itt most ne értsék fel a gyülekezetek, nem akarok kiadni bizonyos adatokat, de azért ezekről őszintén kellett beszélni a gazdasági vezetőkkel, elnökségekkel, hogy az egy nem járható út, hogy ebben az egyházmegyében 7 gyülekezet van. A 7 gyülekezetből 2 gyülekezet, amely egy teherhordó gyülekezet, ha lehet így fogalmazni, ahol azt lehet mondani, hogy egy stabil, kiegyensúlyozott költségvetése van, és hogy a 2-ből az egyikbe, például a debreceni gyülekezet, az kevesebb egyházmegyei járulékot fizessen, mint Nagycserkesz. Azt mondtuk, hogy ez nem jó. Ez egy igazságtalan dolog. Hiszen a nagycserkeszi gyülekezet az tulajdonképpen majdnem, hogy máról holnapra él, éppen, hogy a költségvetésébe ki tudja szorítani a működési dolgokat, ki tudja szorítani a lelkésznek a fizetését, és az egy tarthatatlan állapot, hogy egy jobb módú gyülekezet, nem jó, csak egy jobb módú gyülekezet ne vállaljon fel nagyobb terhet. És aztán hónapokon keresztül egyeztettünk, és ebben szintén Esperes helyettes úrnak, szolgatásomnak, Andrásnak is volt szerepe, segítette a munkánkat, hogy ezt megértessük. Mert nyilván mondjuk egy debreceni gyülekezetnek, akinek kb. 30-35 millió forintos évi költségvetése van, és fizet 34 ezer forintot, vagy 35 ezer forint egyházmegyi járulékot, azt mondtuk, hogy nagyobb terhet kell vállalni, és rajtuk csattant leginkább az ostor, mert nekik drasztikusan meg lett emelve. És igyekeztünk egy olyan igazságosabb rendszert kidolgozni, amely a bevételekhez igazítja az egyházmegyei járulékot. Ugye az egyházmegyei járulék az azért van, hogy az egyházmegye igyekezzen törvényesen működni. Most ki kell, hogy mondjuk, hogy 12 előtt nem tudott törvényesen működni az egyházmegye. És hogyha kaptunk volna egy APEC-es vizsgálatot, és most már azért merem mondani, mert most már 5 év mögöttünk van, de ha kaptunk volna, akkor pirulnia kellett volna az arcunknak. És aztán úgy gondolom, hogy alapvetően sikerült megértetni a gyülekezetekkel, és így bizonyos gyülekezeteknek csökkenteni a járulékot, bizonyos gyülekezetnek, vagy gyülekezeteknek pedig egy picit, vagy nagyobb módon emelni a közös teherviselés miatt. Aztán az is egy igazságtalan dolog volt, és ott 12-ben szembesültem ezzel, hogy az egyházmegye alkalmazta, és megint bocsánatot kérek, de Gábor nagyon jól tudja, hogy miről beszélek. Az egyházmegye alkalmazásában volt a kórház lelkész, És a kórház lelkész bruttó 180 ezer forintot kapott a kórháztól, és ennek a felét odaadta a kórház lelkésznek, a másik fele meg ott maradt az egyház megyénél. Ez egy olyan nehéz helyzet, hogy hát mi kiszámlázunk valamit a kórháznak, és a kórház odaadja jóhiszeműen kórház lelkészi szolgáltatásért valamilyen jogcímen, és mi nem adjuk oda a kórház lelkésznek ezt az összeget. És ott az első közgyűlésen azonnal megszüntettük ezt, és azt mondtuk, hogy a kórház lelkész azt az illetményt, amit megérdemel, az kapja meg. És sikerült nagy örömünkre ezt is rendbe rakni. Aztán láttuk azt, hogy az egyház megyének tulajdonképpen nem volt, vagy már elavult SMS-e, ez a szervezet és működési szabályzata. És sikerült itt áldozatos munkával összehozni egy szervezeti és működési szabályzatot, hogy lefektessük azokat az elveket, amelyek mentén a megye tud működni. Aztán fontosnak éreztük azt is, hogy az egyházmegyének legyen egy honlapja, hogy gyorsan tudjuk informálni az egyházmegye gyülekezeteit. Például a presbiteri, az egyházmegyei presbiteri és közgyűlési határozatait előre elérhetővé tettük a gyülekezetek számára, illetve az elnökség számára. És ezzel szeretném befejezni, a szemléletváltás leginkább abban mutatkozott meg, hogy olyan programokat szerettünk volna megvalósítani az egyházmegyében, amelyek összehozzák az egyházmegye gyülekezeti tagjait, presbitereit, fiataljait és időseit, konfirmandusait. És azt kell, hogy mondjam, hogy megengedi ezt az egyházmegye, megpróbáltuk lehetővé tenni, és megengedi az egyházmegye költségvetése, mert igyekszünk nagyon feszítetten ezt a költségvetést összeállítani, de gondoljunk bele, hogy a költségvetésnek több mint az 50%-át misszióra fordítjuk. Ez azt jelenti, hogy például az elmúlt évek, de most csak ezt az esztendőt mondom, ebben az évben több mint 500 ezer forintot költöttünk, vagy költünk gyermek és ifjúsági munkára. És olyan nagy örömünk volt a tavalyi esztendőben, például 100 gyereket vittünk el Pilis Csabára. 100 gyereket. És örülünk annak, hogy innen az Emmaus gyülekezetből is jöttek konfirmandusok, jöttek fiatalok. Az egy szomorú dolog, hogy nem mindenki érzi ezt magáinak, és van emiatt egy feszültség, és van emiatt egy bírálat is. De úgy gondolom, hogy hát ezt föl kell vállalni, legfeljebb a következő tisztújításon majd a nem tetszésüket fejezik ki, hogy miért állunk be mondjuk Pilis Csabán az ekébe. Nagyon egyszerű erre a válasz, és én erre válaszoltam, és tiszta lelkiismerettel őszintén tudtam válaszolni, azért, mert a Magyarországi Evangélikus Egyházban ennyire jól szervezett ifjúsági munka, amelyet Pilis Csabán tartanak, és amelyet az eke végez, nincsen más, ami az Evangélikus Egyház égisze alatt szerveződne, és én elmondtam őszintén, hogy a Szélrózsára én nem akarom vinni a fiatalokat. És nem arról van szó, hogy én lázadok az egyházi vezetés ellen, nem. De gondoljunk bele, hogy nyilván a Szélrózsán nagyon sok jó dolog is van. De ezt a nagyon sok jó dolgot le lehet rombolni azzal a liberális dolgokkal, amelyek ott vannak. Hogy együtt alszanak fiatalok. Én meg arról beszélek az ige alapján, hogy házasság előtt ne aludjanak együtt, ne feküdjenek le egymással, hogy őrizzék meg magukat tisztán. Hogy a 119. Zsoltárt vegyék komolyan, hogy hogyan őrizheti meg az ifjú az ő élet útját, hanem a te beszédednek megtartása által. És lehetne sok mindent mondani, és én azt a lelkiséget képviselem, és én úgy gondolom, hogy talán ezért kaphattam bizalmat, legalábbis remélem, hogy ez nem pedig azért, mert nem volt jobb, azért kaphattunk bizalmat, hogy ezt a lelkiséget képviseljük. és hogy ezért vihetjük a fiatalokat ilyen helyekre. Vagy volt konfirmandus csendes nap, vagy igyekeztünk prioritásokat kitűzni magunk elé. Például 2 évvel ezelőtt volt a diakónia éve az Egyházmegyében, amikor is hálát adunk és örülünk annak, hogy az országban ez az egyetlen egy olyan egyházmegye, ahol a legátfogóbb diakóniai szolgálat történik. Gondoljunk bele, hogy itt minden van, itt családok átmeneti otthona, hajléktalan szálló, és nyilván lehet, hogy nem működik annyira zökkenőmentesen, de hát hol működik zökkenőmentesen egy-egy diakóniai? És olyan hálás a szívem, hogy itt az Emmaus szeretett otthonnak itt olyan híre van, amelyet valóban még Kőszegen, Szombathelyen is megemlítenek. Hogy itt tényleg egy olyan munka, és higgyék el, drága testvérek, hogy idézőjelbe, de nem azért népszerű, ezt népszerűt idézőjelbe teszem, nem azért népszerű egy Emmaus vagy egy-egy ilyen szeretett otthon, gondolva az Élimre, ami ott működik és ott folyik, csodálatos. Nem azért népszerű, mert egyébként szakmailag felkészült emberek vannak, és ez fontos legyenek. Hanem azért, mert valami más a lelkisége, mást kapnak itt az emberek, mint egy önkormányzati, vagy egy állami szociális intézményben. És ezután, a más lelkiség után vágyakoznak az emberek, és ezért szeretnék köszönetet mondani az Emmaus szeretett otthon dolgozóinak, szolgálóinak, nyilván az intézmény lelkésznek, az intézmény alapítójának is lehetne sorolni, hogy mennyi mindent tettek azért, mert az Istenek engedelmeskedve tették azt, amit tettek. És aztán tavaly meghirdettük az oktatás évét, amikor is az oktatási rendszerben dolgozóknak szerettünk volna egy csendes napot szervezni. Hogy éreztessük velük azt, hogy hálásak vagyunk az ő munkájukért. Gondolva egészen az óvodától, egészen a felsőiskoláig itt minden van. Most a főiskola, az ott a roma szakkollégiumra gondolok. Hogy egyedül bölcsödénk nincsen. Emma úgy bátorítom, hogy esetleg egy bölcsödét, ha indít. Mennyire fontos, hogy végig tudjuk kísérni a gyermekeket egészen az alsó kezdeti stádiumtól egészen a gimnáziumig, a kollégiumba, vagy akár tényleg a roma szakkollégiumba. Mennyire fontos ez. És ezt szerettük volna megköszönni és hálát adni ezért. És a presbitereknek is szervezünk minden évben programot. Idén is volt presbiteri csendes nap. És jövőre is szeretnénk hagyományt teremteni ennek. És ebben az esztendőben a lelkészek éve volt. Hadd bátorítsalak benneteket, kedves gyülekezet, hogy becsüljétek meg a lelkészeteket, a lelkészeiteket, becsüljétek meg. Becsüljétek meg azt, hogy tiszta ige hangzik, nem mindenhol hangzik tiszta ige, nem mindenhol hangzik tiszta tanítás. Adjatok hálát a lelkészeitekért, és becsüljétek meg, hogy ők értetek szeretnének fáradozni. És a megbecsülésnek sok oldala lehet. Megbecsülni a szeretetetekkel, a gondoskodásotokkal, a törődésetekkel, megbecsülni anyagilag is. Ez is hozzátartozik. Becsüljétek meg. És azt látjuk, hogy a lelkészekre oly sok teher hárul. És ezért gondoltuk azt, hogy szeretnénk ebben az esztendőben a lelkészeket, a lelkészeknek a családjait, feleségeit, férjeiket, gyermekeiket elvinni, és így juthattunk el 3 napra Erdélybe. És sok konklúziója volt ennek az együttlétnek. Gábor nevet, én látom, hogy ő nevet. De higgyétek el, drága testvérek, hogy a legnagyobb konklúziója, az egyik legnagyobb konklúziója az volt, hogy nem ismerjük egymás gyermekeit, nem ismerjük egymás családjait, pedig együtt vagyunk, együtt szolgálunk, de mégis valahogy így el tudunk egymás mellett menni, mert annyira le vagyunk terhelve lelkipásztorok, és az egyik konklúzió az volt, hogy hát nem csak az én gyerekem a világ legrosszabb gyereke, hanem a lelkész kollégának is milyen rossz gyermeke van, és hogy ő is küzd, ő is vívódik, és talán ugyanolyanokkal vívódik, mint én. És lehetne sorolni. És hálát adtunk azért, hogy ott lehettünk, hogy együtt lehettünk, hogy jobban megismerhettük egymást, hogy közelebb kerülhettünk egymás családtagjaihoz is. És ennek a mentén szeretnénk és szerettük volna ezeket a programokat, alkalmakat szervezni. És én nem szeretnék többet beszélni, hanem én szeretném esetleg azt mondani, hogy ha valakinek van bármi nemű, akár építőkritikája, vagy hozzászólása, vagy ha valamit nem jól csinálunk, vagy tényleg elszakadtunk, az egyházmegye elszakadt a gyülekezetek valós problémáitól, akkor ezeket hadd lássuk őszintén és tisztán, hogy legyenek olyan kedvesek, ebben segítsék a munkánkat, hogy szóljanak hozzá. És akkor válok reflektálásokat tényleg, akár az elhangzottakra, vagy ha valakikben kérdések merültek föl, megpróbálok tőlem telhető válaszolni ezekre.